Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, az 5. fejezet 20. versétől a 26. versig a következőképpen. Jézus ezt mondja, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban valaki nemrégiben ezt mondta, hogy megbocsátok én a testvéremnek, de többet nem teheti be a lábát a házamba. Ezt válaszolták a gyülekezet tagjai közül néhányan, és te mit szólnál, hogyha Isten is ezt mondaná, megbocsátok neked, fiam, de többet be nem teszem a lábamat a te életedbe. Volt-e már olyan a mi életünkben, amikor azt mondtuk a másiknak, vagy talán csak éppen magunkban, a testvéredre, házastársadra, rokonodra, hogy többet nem kérhet tőled semmit, megbocsátunk, de többet nem kérhet semmit. Eddig tartott a türelmem, de most már ezt a kapcsolatot nem lehet helyrehozni. Azt gondolom, hogy ha egyszer is volt ilyen az életünkben, amikor egy ilyen indulat, egy ilyen érzés kerített a hatalmába, akkor mi is benne vagyunk már abban a kategóriában, amelyre Jézus azt mondja, hogy semmiképpen sem megyünk be a mennyek országába. És ezzel együtt persze bátran pálcát törünk azok felett, akik öltek, akik a börtönben vannak ezért, és mi továbbra is mondjuk bátran, hogy sem nem öltünk, sem nem loptunk, sem nem csaltunk, sem nem hazudtunk, mi egészen más emberek vagyunk. Valaki egyszer egy faluba költözött, nevezzük ezt Piripócsnak, és ott azt mondták neki, hogy a piripócsi emberek nem lopnak. Vegye tudomásul ezt az illető, hiába is gondolja, hogy a piripócsi ember lopta meg őt, piripócsi ember nem lop. És az emberünk persze az évek során rájött arra, hogy hát igen, nem úgy lopnak a piripócsiak, hogy elveszik a másiknak a táskájából a pénztárcát, hanem csak úgy, hogy a vállalkozó dupla annyi pénzt kér el attól, aki megrendeli a munkát, és így tovább. Ismerjük a lopásnak egyéb kifinomult módjait. Mi úgy gondolom beleesünk abba a kategóriába, hogy lopunk, hazudunk, ölünk. De tudom, hogy ezt csak itt a templomban ismerjük el, mert úgy illik, hogy itt elismerjük, ha Jézus is ezt mondja, de amikor a való életről van szó, akkor bizony megtesszük keményen a különbségtételt magunk között és a többi ember között. És minél erősebb bennünk ez a farizeusi önigazultság, annál erőteljesebben, annál szélsőségesebben tudnak hatni ránk a különböző csoportosulások, a különböző pártok, hiszen ezeknek a egymással való viaskodásai lényegében nem másról szólnak, mint erről, hogy ő az, aki lopott, hazudott, csalt, ölt, mi pedig egészen mások vagyunk, mi egészen különbek vagyunk. Amikor néhány hónappal ezelőtt a Biblia órákon beszélgettünk a személyiség típusokról, akkor az egyik típusról mondtuk azt, hogy előszeretettel mutat többet önmagából, mint ami. Előszeretettel mutat több hitet önmagából, mint amennyit hisz, több szeretetet, mint amennyire szeret, vagy több tudást, mint amennyit tud. És ezt nagyon könnyen el is tudja hitetni a körülötte élő emberekkel, hogy ő többet hisz, mint amit valójában hisz. Van egy példa is erre. Egy nagy művész elhitette a világról, hogy ő nagyobb művész, mint amennyire igazából. Idős korában írt egy nyílt levelet Európának, amelyben kineveti az európai embert, hogy azok elhitték, hogy az ő művészete igazi. Csak ezért merem elmondani, mert különben lehet, hogy művészgyalázásnak tűnik, de Picasso volt, aki kinevette az embereket, és ezt írta a levelében, hogy hát azt hitték az emberek, elhitettem velük, hogy a hónalaj alá festett szem az milyen fantasztikus és milyen szépen néz ki. És azt hitték rólam, hogy én igazi művész vagyok. Valahogyan így van vele ez a típusú ember, akiről most beszélek, de nem mondom ki a típusnak a nevét, mert teljesen mindegy, hogy melyik típusról van szó. Többet mutatunk magunkból, mint amik vagyunk. És Jézus pedig kijózanítja a többet mutató embereket, hogyha csak ennyi a hited, ha csak ennyi a szereteted, ha csak ennyi a tudásod, akkor az semmi sem elég. Benne vagy abban a kategóriában, ami arról szól, hogy semmiképpen nem látod meg az Isten országát. És erről a típusról mondtuk azt, hogy különösen is fél a bukástól, hogyha valaki ugye kegyesen behódol neki, akkor azzal kegyes, de hogyha valaki átlát a szitán, hogy az ő hite nem olyan, az ő munkája nem ér annyit, az ő tudása, az ő szeretete nem annyi, mint amennyinek mutatja, akkor azzal az emberre, hogyha alatta van, akkor kegyetlenül elbánik. Úgy ismerjük ezeket az embereket, mint akik bosszút állnak azoknak, akik nem hódolnak be neki. És persze, aki nem alatta van, hanem fölötte van, afelé viszont hajlong. Ez a kettősség jellemzi. Az alatta lévőbe belerúg, a fölötte lévő irányában hajlong. Mit csinál Jézus itt a farizeusi lelkülettel, ezzel a lelkülettel? Lebuktatja őket. Mit csinál az az ember, akit lebuktatnak? Mit csinál Ádám és Éva, amikor lebuknak az Éden kertjében? Megpróbálják maguk megoldani a problémát, hogyan fügefa leveleket fűznek össze, hogy eltakarják az ágyékukat. Megoldás ez. Mivel később azt olvassuk, hogy Isten bőrruhát készített, ezért azt látjuk, hogy nem megoldás az, amivel mi próbáljuk megoldani a bukásunkat. És a halandóság a fügefa levelek ellenére bejön az ember életébe. A vallásos életben is ugyanezt teszi az ember akkor, amikor lebukik. Leszámol az alatta lévőkkel, hogyan számolnak le a farizeusok az alattuk lévőkkel, akiket alattuk lévőknek gondolnak? Ezek a bűnösök. Ezek azok, akik a nem hívők. Így számolnak le. Felfelé pedig mit csinálnak? Isten felé viszik az ajándékot az oltárhoz. És Jézus erre mondja azt, hogy ebből elég. Ne vidd az ajándékodat az oltárhoz. Ne adjál az Istennek. Ne adakozzál. Ne adakozzál, mert ennek az adakozásnak rossz az íze. Mert ez valójában nem is adakozás, ez valójában nem is ajándék, hanem fizetség. Jól emlékszem arra a történetre, bár majd, hogy nem 20 éves történet már, amikor az anyós a vejének mondja, hogy emlékeztek, amikor ti házasodtatok, XY mennyit adott, a másik mennyit adott, a harmadik mennyit adott az esküvőtökre ajándékba, tudjátok, most XY-nak a gyermeke házasodik. Én összeírtam ezeket a dolgokat, az inflációval is számoltam, hiszen a sok volt azóta, tudom, hogy ez mennyi értéket képvisel, ennyit adjatok, mert tudjátok, vissza kell adni. És ezek az emberek akkor utálták meg az ajándékozást. Mert ez nem ajándékozás, ez fizetség. És valami hasonlóról beszél Isten. Hogyha mi fölfelé, Isten felé azért visszük az adományunkat, hogy hajlongjunk, és közben nem rendezzük az embertársainkkal való kapcsolatunkat, akkor az fügefa levél. Akkor az nem ajándék. Akkor az nem Isten ajándékának a viszonzása, hanem az ennek a megcsúfolása. Így kerülhet elő, fordulhat elő az, hogy valaki azt mondja, hogy hát én megfizetem az egyházat, tessék azt csinálni, amit én mondok. Na ez az a csúfolás, amiről Jézus azt mondja, hogy elég. Van egy nagyon szép történet, ezzel szeretném folytatni meg, befejezni az egészet, hogy a szép oldalát mutassam a dolognak, hogyan lehet szépen ajándékozni, hogyan lehet szépen elfogadni Isten ajándékát. Úgy hívják ezt az embert, hogyha jól mondom a nevét, hogy Le Tourneau, aki az Egyesült Államokban megalkotta a 60-as években a legnagyobb földmozgató szerkezetet, ilyen erdészeti, meg bányagépeket, földmozgató gépeket gyártott. Az volt a mottója, hogy nincsenek nagy munkák, csak kis gépek vannak, és ezért óriási gépeket alkotott. Jellemző az egyik homokrakodó gépére, hogy maga a kanál akkora, hogy 40,5 köbméter homok fér el benne. Maga a szerkezetnek a súlya, a gépnek a súlya 260 tonna. Lehet-e tovább sorolni az adatokat, hogy mekkora lóerővel rendelkezik, és így tovább, óriási. Őt a 20-as években rettentően lekicsinyelték, nevetség tárgya volt, amikor ezeken a dolgokon gondolkodott, mert 8 osztályt végzett mindössze, a mérnökök kinevették. A 60-as évekre viszont már tudták, hogy ő az, aki a legnagyobb földmozgató szerkezetet alkotta. Amikor kereste valaki őt, hogy meg szeretné ismerni, akkor többen úgy gúnyolták, hogy ja, az a bolond, gazdag keresztjén, aki a vagyonának a nagy részét Istennek ajándékozta. Hát hogyan vitte az ajándékát Le Tourneau az Istennek? Hát úgy kezdte, hogy 16 éves korában kérte Istent, hogy bocsássa meg az ő vétkeit, mert úgy érzi, hogy elveszett. És azt mondta, hogy amikor imádkozott, akkor semmi különös érzés nem volt benne, se villámcsapás, se megvilágosodás, se melegségérzése, semmi különleges érzés nem volt, csak egyszerre azt tudta, hogy mellette van valaki. Ott van mellette az Isten. És egyszerre csak azt élte át, hogy meg vagyok mentve. És átélte azt, amit énekelni is szoktunk, meg az igében is olvassuk, hogy önön van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Ez volt az egyszerű élménye, hogy ő most egy megmentett ember. És Azt is átélte, amit Jézus így mond a tanítványoknak, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Sok mindennek szoktak örülni az emberek, annak, hogyha előre haladnak anyagilag, stb. Jézus azt mondja, ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy fel van írva a nevetek a mennyben. És ő ennek kezdett el örülni. És ennek lett a következménye az, hogy mivel azt élte át, hogy Isten megajándékozta őt, hogy ő is szeretne egy kis ajándékot visszaadni az Istennek. És így történt az, hogy legfőbb üzlettársának fogadta az Istent. Lehet, hogy ez olyan furcsán hangzik, de igazából akkor lennénk jó vállalkozók, akkor lennénk jó dolgozók, hogyha munkatársunkká fogadnánk az Istent. Hogyan tette ő ezt meg? Úgy, hogy adott az egyház dolgaira. Amikor a 30-as évek elején, ugye tudjuk, a nagy gazdasági világválság volt, neki volt 100 000 dolláros adóssága. És ennek ellenére adott 5 000 forintot a gyülekezet, 5 000 dollárt a gyülekezetének. Amikor a 30-as évek közepére visszafizette az adósságát, akkor kiderült, hogy az adósság visszafizetése mellett 500 000 nyerességre tett szert, és akkor oda ment a feleségéhez, és megkérdezte, hogy de hogy kellene tovább lépni? Többet kellene adni. Hiszen az Ószövetségben arról van szó, hogy kötelező a tized. Nekünk már nem kötelező a tized. Nekünk hálából kellene adni az Istennek, és hát hálából többet kellene adni, hiszen, ezt már én teszem hozzá, hiszen mit tanít Jézus pont a hegyi beszédben? Mit mond a törvény? Hány mérföldre kell elmenni azzal, aki kényszerít? Egy mérföldre. És mit mond Jézus, hogy hálából mennyire kell? 2-re. Vagy mit mond Jézus, hogy mit mondanak az emberek, amikor hozzá visznek egy házasság törésen rajta kapott nőt? A törvény szerint mit érdemel? Halált érdemel. És a kegyelemből mit érdemel? Azt, hogy elmehet, és többé nem kell vétkeznie. Új életet lehet neki hirdetni. Lehetne sorolni tovább. A törvény mit követel, és mi az, amit hálából adhatunk. Félreértés ne essék. Nem azért mondom, hogy bárki is többet adjon, többet vigyen az oltárra a tizednél. Egy fillért nem kell adni. Egyetlen egy dolog az, ami érdekel engem, és amikor a hirdetésben szerepelni fog majd adakozásra való felhívás. Csak úgy szabad értelmezni, hogy ezt csak akkor szabad adni, hogyha már le van rendezve az életünk az emberekkel. Hogyha már oda mentünk ahhoz, akivel haragunk volt. Hogyha már legalább bennünk volt a kísérletnek a szándéka. Nem arról van szó, hogy mindig sikerülnie kell lerendezni a dolgokat, mert ahhoz két ember kell mindig. De legalább a szándék a szívünkben meglegyen arra, hogy mielőtt az oltárra viszem az ajándékomat, menjek a fele barátomhoz, vagy menjek akár az ellenségemhez, és rendezzem el vele a rendeznivalót. És hát így folytatta aztán Le Tourneau, hogy amikor gazdagabb lett, akkor már nem a tizedet adta, ami az Ószövetség szerint kötelező volt, az Új Szövetség szerint nem kötelező, hanem többet adott, már a részvényének a felét adta, az által alapított egyházi alapítványnak, a jövedelmének is a felét adta, keresztény kezdeményezéseknek, így indulhatott el több milliós missziói projekt Nigériában, meg Peruban, meg így jöhetett létre 2 keresztény egyetem, még ma is működnek az Egyesült Államokban ezek az egyetemek. És aztán később, amikor még gazdagabb lett, akkor már a 90%-át adta a jövedelmének. 1942-ben, amikor nettó 2 milliós volt a jövedelme, bevétele, akkor megkérdezték tőle az újságírók, hogy hogyan emlékszik vissza az indulásra és a mostani időkre boldogabb lett azóta? És akkor ő ezt mondta, és ez a lényege a történetnek. Talán hálásabb vagyok, mert Isten megengedte, hogy megtegyünk bizonyos dolgokat. De hogy boldogabb lennék? Az Úr szolgálatában voltunk akkor is, és most is őt szolgáljuk. Ez olyan boldogság, amihez a nettó 2 millió nem oszt és nem szoroz. Én azt gondolom, hogy ez a lényeg a dolognak. Hogy nettó 2 millió dollár nem oszt és nem szoroz. Ahhoz a boldogsághoz képest, amit az Istennek való szolgálat jelent. Kedves testvérek, amikor azt tapasztalom, hogy előre haladva az Istennek való szolgálatban, idősödve, egyre többen inkább elhagyják a gyülekezetet, akkor az ellenkező dolgot érzékeljük. Nettó 10 000, nettó 100 000, bármennyi, többet jelent sokak számára az Úr szolgálatánál. Ezért vannak, akik inkább ezt választják, és nem az Istennek való szolgálatot a gyülekezetben. Nem az a baj, hogyha valaki nem hozza az adományát, hanem az a baj, hogyha valaki nem akarja elkérni, elfogadni Istentől az ő ajándékát. Mert benne maradunk akkor ebben a kategóriában, semmiképpen nem megyünk be a mennyek országába. Érdekes ez az ellentmondás. Nagyon sokakat megérint az, hogy közel van, közeledik a halál, oda kell állni Isten színe elé, és annál inkább távolodik, és annál inkább kerüli az Istennel való kapcsolatot. Azt gondolom, hogy jó páran vagyunk, akik át tudjuk gondolni. Hányan és hányan? Nem gyakrabban, hanem sokkal-sokkal ritkábban jönnek a gyülekezet alkalmaira. És gondolom, hogy nem azért vannak távol, hogy rendezzék a kapcsolatukat fele barátaikkal vagy ellenfeleikkel. Távol maradni az oltártól akkor szabad, hogyha eszünkbe jutott, hogy van mit rendeznünk. És hogyha ezt tesszük, akkor jövünk rá arra, hogy valójában nem is az a szolgálat, amit mi csinálunk, hiszen mi szoktunk ragaszkodni ahhoz, hogy igen, hát a templomban, a gyülekezetben mi szolgálatot teszünk, az énekkari szolgálatot tesz, én is szolgálok, hanem rájövünk arra, hogy az ember fia miért jött. Azért, hogy ő szolgáljon, és váltságul adja az életét sokakért. Én ezért szoktam mondani inkább azt, hogy nem én szolgálok. Én legfeljebb megpróbálok dolgozni, megpróbálok tenni valamit, de szolgálni egyedül az Úr Jézus tud. Ő adja az ajándékát, és mi legfeljebb hálából visszaadhatunk neki. Ez az az igazság, ami felülmúlja az írás tudóknak az igazságát. Amikor a törvény leírja, hogy ezt kell adni, ezt kell tenni, így is így kell csinálni, hagyományaink megvannak, hogy ezt így kell tenni, a törvényt felülmúló igazság az, amikor felborulnak ezek a jól megszokott dolgok, lehet, hogy valaki eljön megemlékezésre, úrvacsorát venni, de eszébe jut, hogy valakivel nem rendezett valamit. És lehet, hogy megbotránkozik mindenki, hogy itt hagyta az úrvacsorát, nem ment az oltárhoz, és ő neki eszébe jut, hogy rendeznem kell az életemet. És eljövök majd egy hét múlva, amikor készen vagyok rá. Isten segítsen bennünket, hogy ne maradjunk abban a kategóriában, amerről Jézus beszél, és leleplez bennünket, lebuktat, hogy nem megyünk be a mennyek országába, hanem kerüljünk át a másik kategóriába, a megajándékozott kategóriába. Abba a kategóriába, amelyben arról van szó, hogy nem én ajándékozok, hanem engem ajándékoznak meg, hogy nem én szolgálok, hanem nekem szolgálnak, méghozzá az Úr Jézus a kereszten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, a bocsánatodat kérjük, mert habár te lebuktattál bennünket, szeretetünket, hitünket tekintve, mi mégis megpróbáljuk mutogatni, hogy mire vagyunk képesek, mi megpróbáljuk rendben tartani a dolgokat, de közben nekünk inkább vissza kellene fordulni, egymással rendezni a dolgainkat, és utána elfogadni a te igazságodat a sajátunk helyett, és így követni téged. Kérünk téged, hogy vezess el bennünket is arra, hogy tudjunk örvendezni azon, hogy fel van írva a nevünk a mennyben, és éppen ezért már nem kell a törvénynek megfelelni, hanem annál jóval többet adhatunk neked szabadon, a szívünkből, nem kötelességből, hanem hálából. Amen.